A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kartanárképző Intézet és a Magyar Pedagógiai Társaság hagyományőrző módon már 17. alkalommal rendezi meg a Tanítani című tudományos konferenciát. Közös tudástér a felsőoktatás, a köznevelés és a gyógypedagógia kapcsolódási pontjai elnevezéssel. Erről a nagyon átfogó címről, komplex témáról fogok beszélgetni vendégeimmel, akik természetesen a Miskolci Egyetemről érkeztek, a Tanárképző Intézet főigazgatója dr. Kánagy Emese, illetve a Tanárképző Intézet adjunktusával dr. Kovács Enikővel. Sok szeretettel köszöntöm Önöket.
Üdvözlöm a hallgatókat, Önt is.
Köszönjük a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt vannak, és egy kicsit tudunk előzetesen beszélgetni a konferenciáról, mert ugye hagyományos módon minden év februárjának az első péntekén, most ezúttal ugye február 6-án kerül megrendezésre, közel 140 előadóval, nagyon sok résztvevődel természetesen, és hát kezdjük talán főigazgató asszonnyal, mert itt felolvastam az előbb a címet, valóban egy nagyon átfogó és egy komplex, de miután a 17. konferencia, egy kicsit beszéljünk a történetéről. Hogyan kezdődött, és hát engem nagyon izgat, hogy miért online módon szervezik, mert én kinyomtattam itt az előadásokat, és rengeteg előadást fognak hallani pénteken.
Nos, az időben vissza kell menni 2008-ra, illetve még egy pici évvel előtte, mert a konferenciának van egy Tanítani online folyóirata, és ez a folyóirat ihlette meg a konferencia szervezőt, akkor még Karlovac Tibort, hogy szervezzünk a Miskolci Egyetemen egy konferenciát. Akkor a cél az volt, hogy minél többen értesüljenek az akkor még nem olyan nagyon régi bölcsésztudományi karnak az indulásáról, hogy létezik, és hogy minél több hallgatónk legyen. Ez a konferencia, tehát 2008-ban került először megrendezésre, és az még nagyon fókuszált volt. Tehát egy-egy témát kiemeltünk, volt tehetséggondozás, volt felzárkóztatás, volt a versenyeztetés az iskolában, köznevelés, felsőoktatás, tehát különböző témákat merítettünk, de idővel egyértelművé vált, hogy szélesebb körben kell megszólítani az előadókat, az érdeklődőket, és szépen egyre inkább felment a létszám a 20-ról, 30-ra, 50-re, 60-ra, tehát sokan érdeklődtek a konferencia iránt, sokan jelentkeztek. Nagyon emlékszem arra, hogy február első pénteke az nagyon, hát hogy is mondjam, veszélyes időpont volt, mert vagy volt annyi jó, hogy alig lehetett megközelíteni a konferencia helyét, vagy pedig hát simán lehetett jönni. Most is, ma is egy kicsit ugye ilyen havas időszak van, de akkor emlékszem arra, hogy volt olyan időszak is, a Ferenci gyakorlóiskolánkban tartottuk a konferenciát, amikor egyszerűen fél méteres hó volt, és alig-alig tudtunk megjelenni. Na szóval ilyen körülmények között jutottunk el aztán oda, hogy ma már a konferencia egészen másképp szerveződik. Azért szeretném megemlíteni azt, hogy hatalmas és nagyon nagy tudósoknak és kollégáknak, professzoroknak a nevéhez kötődik egyébként a konferencia. Meg kell említenem Mihály Mottót, Vekerdi Tamást, Trencsényi Lászlót, tehát azért, és akkor ugye Knausz Imre, Ugrai János, és hát Ádám Anetta, aki még a háttérben volt annak idején. Nos, viszont COVID. A COVID időszak az közbeszólt, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt konferenciánk, semmilyen fajta, de 2021-ben újraindítottuk. És akkor ugye megváltozott mondhatnám azt, hogy a hallgatóságnak, a résztvevőknek is az igénye. Az igény arra tolódott, hogy hát a lehető legtöbb dolgot online el lehet intézni, nyilvánvaló, hogy költség hatékonyabb, ez a konferencia ingyenes egyébként, teljes mértékben mindenki számára. És innentől fogva mi úgy döntöttünk, hogy nyilvánvaló, hogy kicsit hátrány, hogy nem tudunk személyesen találkozni valakivel, nincsenek azok a szünetbeli jó kis beszélgetések, de tulajdonképpen az, hogy a kiválasztott előadást a szekciókban meg tudjuk hallgatni, mert oda kattintunk, és egyszerre mindenki elér minden helyet, na ez nagyon nagy előnye a konferenciának. Úgyhogy fel is keltette a konferencia résztvevőknek a figyelmét, és hát ma már 140-nél körül tartunk az előadások számában. Kicsit változik, mert még mindig van olyan, aki azt mondja, hogy Elkésett, elfelejtetted, hogy erről a konferenciáról nem szeretne lemaradni.
Van arra lehetőség, hogy valaki utóbb meghallgassa valamilyen formában, megjelennek az előadások?
Felvétel készül. Uh-huh. Ez Egri Tímea kollégánk reszortja. Ő az, aki ezeket a felvételeket készíti. Hogyha érdeklődő van, akkor rendelkezésre bocsátja a felületet egy bizonyos időszakig, de nem tesszük közzé. Egyébként a résztvevőktől engedélyt kérünk arra, hogy felvétel készüljön, fotó készüljön, képernyőfotó, de egyébként nem tartjuk, hogy nem bocsátjuk közre.
Az, hogy nagyon sok a szekció, és évről évre egyre több az előadás, ez tulajdonképpen azt is jelenti, és egyre több a téma, hogy egyre több aktualitásra kell választatniuk a szakembereknek, a felsőoktatás, a köznevelés és a gyógypedagógia témakörében? Hogyan gondolkodnak erről?
Abszolút, ezért is választottuk ezt a címet, illetve ezt a lehetőséget, hogy hogyan tud összekapcsolódni a köznevelés. És a köznevelés alatt most nem csak a középiskolákat, vagy általános iskolát, hanem az óvodapedagógiát, de még lejjebb, akár még a kisgyermeknevelésről is beszélhetünk. Ez hogyan kapcsolódik össze valóban a közoktatásra és a felnőtt képzés, azaz a felsőoktatással, hiszen ugye a felsőoktatás termeli ki úgymond azokat a szakembereket, és mi is azon dolgozunk itt a Miskolc Egyetemen, hogy ezt a profilt erősítsük, ezt a szakemberképzést azzal is, hogy minél interdisziplinárisabban oldjuk meg a témát, ami azt jelenti, hogy ma már nem lehet csak a régi iskola szerint oktatni, hanem a legújabb kutatásokhoz kell igazodni, és ez a konferencia is éppen ezt kínálja a résztvevőknek, és visszatérve arra, hogy ez meg is tekinthető, de az elkészült előadásokról absztrakt kötet készül, illetve amennyiben lehetőségünk van és törekedni fogunk rá, akkor egy tanulmánykötet is megjelenhet akár belőle. De a legfontosabb az, hogy ezen a konferencián azok a szakemberek is minden évben vannak visszatérő jelentkezők, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket, mert nagyon érdemes kutatásaik vannak. És ezen az idei konferencián lehetőséget biztosítunk a legszélesebb témakörben, hogy hogyan tud például a gyógypedagógia kapcsolódni az óvodai neveléshez, vagy például a felsőoktatási tanárképzés például a sajátos nevelési igényű tanulóknak, és ez nem csak a gyógypedagógiát érinti, hanem kiterjeszthetjük akár a tanítóképzésre is. 14 szekciónk van, tehát valóban nagyon sokan vagyunk, és ebben 140 előadás van, de egyébként, ahogy Emese is elmondta, a résztvevők száma az még ettől is jóval több, egy 20-30-50 fővel.
Ennek a napnak, immár 17. alkalommal az is lehet egy üzenete, hogy a pedagógusok körében dolgozzanak bárhol, olyan kimeríthetetlen tárházuk van a kezükben tulajdonképpen a mindennapokban, hogy fontos, hogy ezt megosszák egymással, akár egy ilyen online konferencia keretében?
Ez azért is fontos, mert hogyha megnézzük a résztvevőket, vannak különböző egyetemekről kutatók, vannak doktorandusz hallgatók, de vannak a közoktatásból érkezők, sőt, a óvodából is, a kis gyermek oktatás vagy nevelésből is érkező előadóink. És nem azt csináltuk, hogy egy ilyen belterjes ilyen szekciót készítettünk az ő számukra, vagy alakítottunk ki, hanem ők pontosan témájukkal kapcsolódnak ahhoz az általános és tudományos témához, ami aztán fontos lehet az ő gyakorlatuk szempontjából, illetve az ő gyakorlatuk is fontos lehet a tudomány számára.
Van egy szomorú kötelességünk, mert hogy lesz egy előadás a közelmúltban elhunyt Rucska Andrea dékán helyettes asszony emlékére, azt gondolom, hogy meg kell, hogy emlékezzünk róla is. Járt itt több alkalommal, azt gondolom, a Csillagpont Rádió stúdiójában is.
Igen, ez a szomorú eseményhez viszont egy plenáris előadás fog kapcsolódni. Trencsényi László, aki a Magyar Pedagógiai Társaságnak az elnöke, és úgy van köze a tanítani konferenciához, hogy ő annak idején az alapító tagja volt ennek a elindításában, tehát ő az, aki az Andreának a emlékére és tiszteletére hát a gyerekbántalmazásról nyilvánvaló, hogy abból a témából, amiből Andrea is amiben Andrea is kutatott, tehát tulajdonképpen ebből fog egy előadást tartani.
Maradjon főigazgató asszonynál a szó, mert hogy lesz egy olyan előadása, amely szerintem egyre inkább fókuszba kerül, közösségi média használat és kulturális identitás a roma középiskolások körében. E mögött van egy kutatás?
Nagyon komoly kutatás és nemzetközi kutatás áll mögötte. Romániában és Magyarországon történt a kutatás. A kutatásnak a fő célja az volt, hogy feltárni, hogy az identitásikat, illetve a kultúrájukat a romák hogyan tudják úgy irányítani, formálni, esetleg megőrizni, hogy ők hozzáférnek, vagy éppen nem férnek hozzá a világhálóhoz. És azt a kutatásnak a végkicsengése végül is az, hogy Romániában lényegesen elzártabb a terület, ahol középiskolás fiatalok csak a jóval messzebb lévő középiskolában jutnak hozzá internet, ez maga a falu is elzárt maga a világhálóból, és innentől fogva látni, hogy lényegesen kevesebb dolgot tudnak hozzátenni ahhoz, tartalmat ahhoz, hogy az ő saját identitásuk megmaradjon, és a kultúrájuk megmaradjon. A magyaroknál egy kicsikét másképp, jobban tudják a magyarok formálni az ő kultúrájukat, viszont azt is látni, hogy ott, ahol a hozzáférés a világhálóhoz gyengébb, ott az önértékelése a roma embereknek alacsonyabb, mert hogy ők a többségi médiának a véleményét, a többségi társadalomnak a véleményét szívhatják magukba, és az most ebben a pillanatban nem felemelő számukra.
És ez egyre inkább fókuszba kerülő téma, az gondolom, nem csak ebben a társadalmi rétegben.
Az egyik szekció tulajdonképpen erről az identitásról, erről a kultúra megőrzésről szól, és ennek a része az egyik előadás.
Nemzetközi konferenciáról van szó, ezért fontos, illetve ezért van tulajdonképpen angol nyelvű szekció is, ugye? Jól láttam a programból.
Igen, 2 angol nyelvű szekció van. Doktoranduszok szerepelnek. Ha régebbi, ha elmúlt éveket nézzük, akkor itt voltak Kenyából, Gánából, Ázsiából, Kínából, Myanmarból, Indonéziából előadók, most kevesebb, de az angol nyelvű előadások száma pedig megnövekedett. Tehát kevesebb a külföldi előadó, de az angol nyelvű előadásoknak a száma viszont megjelent. Pontosan tegnap volt egy olyan jelentkező, aki azt kérte, hogy hagyj, eznek az első próbálkozása lenne angol nyelven, mert egyébként remek előadó, de valahogy hát még egy fiatal, még doktorandusz, és hogy meg kipróbálná magát. Welcome!
Engedjék meg, hogy még 2 szekciót kiemeljünk, az innovatív pedagógiai módszerekre azért szeretnék egy kicsit kitérni, mert mindkét témával itt a Csillagpont Rádió berkein belül már foglalkoztunk. Hock Andrea, aki állatasszisztált pedagógiával foglalkozik, járt több alkalommal itt a stúdióban, és azt gondolom, hogy talán itt egy több éves iskolai tapasztalatokat fog összegezni, valamint a boldogság órát én kiemelném, annak az elméleti gyakorlatát, mert hogy szintén szoktunk erről itt beszélgetni a stúdióban, meg szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek úgy tanuljanak, hogy közben jól érzik magukat a bőrükben, vagy akár boldogok.
Ezt természetesnek vetjük, hogy ma már az iskolában vagy az óvodában a gyerekek érezzék jól magukat, de ezen felül még azt is kiemelném, hogy a pedagógusok is érezzék jól magukat, mert ez is a legújabb kutatások már erre is fókuszálnak. Tehát ezek az új módszertanok, hogy így fogalmazzak, tehát mind a kettő nem csak témájában innovatív, hanem módszertanában is egy újfajta megközelítéssel nyúl a gyermekneveléshez, az ismeretek közvetítéséhez, és akkor, hogyha nyilván a gyerekek, a tanulóknak a élményt nyújt maga, és pozitív visszacsatolásokat kap, a pedagógus pedig megerősítő reflexiókkal bír, akkor sikeres útról, vagy hát tanulásutakról beszélhetünk, hiszen hozzátartozik a dologhoz, és inkább ezt a részét emelném ki, hogy miért a boldogság óra. Boldogság ez a pedagógusnak is. A Thalys kutatás ugye az idén jelent meg egy nagyon érdemes kutatás, ami azt vizsgálja, hogy a tanárok jólét, az az úgynevezett well-being jelenség, az nagyon fontos, mert ugye az a kiégéssel ellentétes folyamat, tehát az a burnout, és hogy ezt hogy lehet megőrizni, mert egyre több, és azt figyeljük meg jelenségként, hogy egyre több akár a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek a száma, illetve a sajátos nevelési igényű tanulóknak a száma, és hogy hogyan lehet integrálni őket, hogyan lehet inkluzívan őket bevonni a tanulási folyamatban. Ezeket a témákat járja körül ez a két szekció, illetve még egy szekciót, a fenntarthatóságnak a témakörét is ki szeretném emelni, ami nem csak a környezettudatosságot erősíti, hanem magát, a pszichológiai tényezőket is ilyen formán, mint ahogy ezt ugye elmondtam az előbb.
Még a kutyaasszisztált vagy lóasszisztált képzéshez szeretnék hozzászólni, vagy lehetőséghez. A tanító szakos és a gyógypedagógia szakos hallgatók hát részesülnek abban a kivételes helyzetben, hogy ezt a két hát állatasszisztált képzésnek az alanyai lehetnek, és ezt megtapasztalhatják. A leendő hallgatóink a tanító képzésben most a tanítók napja, ami április 12-én, március 12-én lesz, akkor a Bükk-Kábrányi polgármester úr felajánlotta, hogy nekik van egy ilyen projektjük, és ők eljönnének az egyetemre, és bemutatnák a tanárszakos hallgatók számára, vagy a tanár, vagy tanító, vagy éppen a gyógypedagógia szakos hallgatók számára, hogy mit lehet egy állatasszisztált képzéssel elérni a közoktatásban. Úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas téma számunkra, és valóban állatokkal vonulnak ki, nem csak elméletben, úgyhogy nagyon várjuk a találkozást.
Ez egy főszerep, és milyen érdekes, hogy ez a téma akkor tovább göngyölődik, tehát sőt, itt az elhangzott előadásnak aztán lesz ilyen értelemben folytatása, amit mondott a Gyungtus asszony, arra kapcsolódnék rá, hogy milyen fontos az, és egyre inkább előtérbe kerül a pedagógusoknál, hogy ne a kiégésről, a burnout szindrómáról beszéljünk, és annak a kezeléséről, hanem inkább egy meglévő jó állapotot igyekezzünk fenntartani. Ugye ez is talán egy újszerű megközelítés, ami egyre inkább fókuszba kerül, és hát én azt gondolom, hogy néhány percünk maradt, nagyon fontos lenne arról beszélni, egy kicsikét elvonatkoztatva a pénteki konferenciától, hogy közeleg egy nagyon fontos határidő, február 15-e, amikor is várják a lendő hallgatóikat nagyon sok szakterületen. Talán kiemelhetjük itt az előadások közül is a gyógypedagógus képzést, ami én úgy tudom, hogy töretlenül népszerű.
Igen. Talán mondhatnám azt, hogy a pedagógus képzésben ott van a legnagyobb számú hallgatóság, illetve most a tanítóképzés is nagyon felfutóban van. Azt tavaly indítottuk, tavaly ősszel. Tehát ez a két képzésünk az, amelyik jelentős hallgatói létszámmal bír. Viszont a mesterképzés, tehát az, aki még mérnök tanár, vagy éppen még egy alapdiplomára, még egy másik tanári diplomát szeretne szerezni, na, ez a képzésünk is nagyon-nagyon kedvelt. Úgyhogy itt több ezer hallgatóról kell beszélnünk. Nagyon-nagyon sok a levelezős hallgatónk, a nappal is az nyilván kevesebb, de ez minden egyetemnél így van, és készülünk rájuk. A készülés az azt jelenti, hogy nagyon erős beiskolázási napjaink vannak, tanácsadásaink vannak, foglalkozások középiskolába, ki is települünk, be is jövünk. Az edukáció kiállításon részt vettünk Budapesten januárban, és intézményi pontszám szerzésre is lehetőséget adunk, ami ugye 100 pontot jelent majd a felvételinél, annak, aki ezeken a versenyeken, vagy ezeken a lehetőségeken részt vesz. Úgyhogy reméljük nagyon, hogy a előzőekhez hasonlóan sok hallgatónk lesz. Tehát az első éveseknek a száma egy olyan 600, 700, vagy még annál is több szokott lenni, és ugye az összes karnak meg 2500 körül van a hallgatói létszáma.
Február 15. Tehát a határidő, leendő hallgatók a felvi.hu-n keresztül eddig a határidőig tehetik meg a jelentkezéseiket, és hát a másik nagyon fontos témánk, amelyről beszélgettünk, a most pénteki 17. tanítani tudományos konferencia, dr. Kána Gyemesével és dr. Kovács Enikővel beszélgethettem mindenről. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük.
Köszönjük a meghívást.